olyan embereket, ugye, mint Vladimir Mečiar, Ján Szlota, Bugár Béla, tehát a Szlovákia történetének, és 30 éves történetének a meghatározó politikusait Fico végül is eljutotta a nyugdíjba. Itt fiatal konkurencia van, ugye Estok még 40 éves, és Danko 50 volt tavaly, tehát azért ez egy más generáció, nem hiszem, hogy őket is nyugdíjba szeretnék küldetni.
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket! Önök a Ma Hét Média család politikai háttérműsorát, a Nagyítót látják. Én Kollek Zsolt vagyok, köszöntöm kollégámat, Rajkovics Pétert.
Üdvözlöm én is a nézőket!
Megint csak turbulens hetet tudunk magunk mögött a szlovákiai politikában. A koalíció túlélte a keddi próbát a parlamentben. Az elemzők ettől tették függővé, hogy vajon sikerül-e a koalíciónak bebiztosítani a többséget. Nos, ez sikerült, igaz, csak másodjára nyitották meg a parlamenti ülést, de végül is azt a két jogszabályt, amely most égetően fontos volt, sikerült elfogadni. Az azonban szinte tényként kezelhető, hogy kormány átalakítás várható, erről beszélt is több koalíciós vezető, leginkább azért, mert olyan módon alakulnak át a képviselőcsoportok, több kilépő a HLAS-ból, illetőleg tudjuk, hogy az SNS-ből már korábban többen dezertáltak, aminek alapján indokoltnak tűnik ez az átalakítás. Kérdés, hogy ez megszilárdítja-e majd a koalíciót. Az idő ketyeg, hiszen márciusban már rendes parlamenti üléssel számolhatunk. Hogyan látod, mi várható, milyen kormány átalakítás?
Hát mindenképp a jelenlegi vesztesnek az a HLAS tűnik, ugye. Már többször esett szó erről, akár itt is, akár a Magyar Hét hasábjain, hogy amióta elment Pellegrini, azután Sutay Estok egy viszonylag erős politikusnak tűnt, ugye belügyminiszterként is ismerhetjük, de úgy tűnik a pártban nehéz stabil embereket megtartani, vagy hát nem is tudjuk, hogy mennyire stabilak ezek az emberek, hisz egy jelentős részük ugye a Smertől jött át régen a HLAS-ba, és hát most elég nagy problémák vannak. Lényegében csak a Smer tűnik erős pártnak.
Hát ugye a matematika, hogyha azt figyeljük, 79 koalíciós képviselő volt eredetileg, 28 képviselője volt az induláskor a HLAS-nak, most ez 25-re csökkent Malatyinec kilépésével, illetőleg hát ugye még egy képviselő van, aki ingadozik, tehát 24 biztos voks sorkoztatható fel a HLAS frakcióban. Ez már valóban nem indokolja, hogy a miniszteri székek felét a HLAS tartsa magánál.
Hát ettől függetlenül ugye mind a két jogszabályt, amit említettél, azt 79 és 80 szavazattal szavazták meg. Tehát ebben a probléma nem mutatkozott meg, de hát láthattuk ezt a Matovič vagy a Héger kormány alatt is, hogy azért amikor szavazni kellett, akkor valahogy mindig összejöttek ezek a szavazatok. Kérdés az, hogy hogyan, vagy milyen úgymond deal vagy üzlet volt a háttérben. Jelenleg valószínűleg ugyanez az üzletelés zajlik. Ahogy előbb mondtam...
De ez a márciusi parlamentülésre is igaz, Péter?
Addig el fog ez szerintem rendeződni. A kérdés az, hogy a HLAS melyik miniszteri székét, vagy akár államtitkári székét fogja odaadni, vagy éppen kinek. Nyilvánvaló, hogy hulyakék valamit fognak kapni. Az, hogy ez mennyire lesz hatással a kormányra, hát mindenképp a megítélését ezt tovább fogja csorbítani. Ezt láthatjuk már most is, hogy itt már az elemzők is mindenféle kereskedésről beszélnek, tehát ki mivel kereskedik, de hát erről volt.
Szerinted erre figyelnek a választók? Vagy arra, hogy elfogadták a törvényeket, amelyeket fontos volt? Ugye ne felejtsük el, az egészségügyi törvényre nem bólint rá a törvényhozás, akkor ismét beadják a felmondásukat az orvosok, és ez egy országos jelentőségű dolog lett volna, ezt sikerült elhárítani. Erre emlékszik a választó, vagy arra, hogy éppen a Malatyinec átmegy a Nemzeti Koalícióba a kultúrát képviselni?
Arra emlékszik, hogy ki az erős és ki a gyenge, és mit tudnak elérni. Nyilvánvalóan nem most lesznek a választások, vagy legalábbis nem, úgy gondoljuk, hogy nem lesznek még előrehozott választások, tehát a választó most még nem fog döntést hozni. Én azt gondolom, hogy a HLAS mindenképp gyengült, akár választói bázis szintjén is, már magával azzal, hogy a köztársasági elnöket Peter Pellegrininek hívják, ezzel is veszített. Azt én már többször elmondtam, hogy Fico nyilvánvalóan szeretné szétszedni a HLAS-t, szerintem ez jól is megy neki, és... Tehát megnézve a három párt elnökét, tehát ugye a Estok és Danko nem is közelíti meg Ficónak a teljesítmény, bármilyen fajta.
Mint politikai képességek.
Hát kommunikációs szinten, mindenképp politikai szinten ugyancsak, tehát hogy nincs versenytárs ezen az oldalon, ezt a Fico nagyon jól csinálja, tehát addig, amíg ott volt Pellegrini.
Biztos, hogy ez volt az áterv, Péter?
Nem ez volt az a terv, szeretett volna nyugodtan kormányozni, de azt...
Nem, úgy értem, a Lász Már tandem az remekül működött 2023. szeptemberében. Én vélelmezem, persze vitázz velem nyugodtan, több szavazatot kapott a Lász és a Smer külön, mint ez együtt történt volna egy közös
listán. Ja, azért ezt ne felejtsük el, hogy 2006 óta, amikor Fico először került kormányra, nagyságrendben az összes koalíciós partnerét kicsinálta.
Tehát, ugye, ezzel nem tudok vitatkozni.
Olyan embereket, ugye, mint Vladimir Mečiar, Jánosz Lota, Bugár Béla, tehát a Szlovákia történetének, és 30 éves történetének a meghatározó politikusait Fico végül is eljutotta a nyugdíjba, és hát itt fiatal konkurencia van, ugye Estok még 40 éves, és Danko 50 volt tavaly, tehát azért ez egy más generáció, nem hiszem, hogy őket is nyugdíjba szeretnék küldetni, de jó, az a teljesítmény, az, amit ő csinál, az nem biztos, hogy a többi koalíciós partnerének egyszerűen elviselhető.
Jó, vegyük Fico állítását, ugye azt mondja, hogy ő a kormánynak az elnöke, és nem a pártoknak, a koalíciós pártoknak, tehát minden koalíciós pártnak az a felelőssége, mármint a vezetésének, hogy biztosítsa a szavazatokat. Ehhez képest Matus Utaj Estok kizáratott két képviselőt a Lász kongresszusán, ezzel ugye 77 főre csökkentette a koalíciós képviselők számát, és állítólag Román Malatyinyec úgy távozott a Lász képviselőcsoportjából, hogy erről nem is tájékoztatta a sajátjait, és jelent meg egy sajtótájékoztatón Rudolf Huliák oldalán. Hát ez nem arról árulkodik, hogy Matus Utaj Estok erős kézzel vezetné a Lászt.
De sok mindenre rámutat egyébként. Gondoljunk csak bele, hogy a szlovák politikában hány párt képződött az elmúlt 31-32 év alatt, és ez egy teljesen normális tendencia itt, hogy minden választási időszakban akár kormány, akár ellenzéki pártok szakadnak szét, és újak jönnek létre belőle. Azon túl, hogy 2018-ban, amikor a Kuciák gyilkosság megtörtént, azután a Smernek át kellett alakítani akár a kormányt, és ugye új kormányfőt kellett kineveztetniük, azon túl a Smer elég stabilnak tűnt mindig is, és ez most is így van, mert nem hallunk arról, hogy a Smeren belül milyen háború lenne, pedig nyilvánvalóan a legerősebb kormánypártban azért van ugyanúgy feszültség, mint a Lászban.
Hát amikor a merénylet idején, vagy merényletet követően Fico lábadozott, mutatkozott azért a belső rivalizálásra elég sok jel, még hogyha ebbe sokat bele is látott a publikum. Hát
szerintem beleláttunk ebbe sokat, igen, és nem véletlenül volt az, hogy éppen Kalinyák emelkedett ki, aki azért elég erősnek tűnt ahhoz, hogy meg hát eléggé össze van fonódva Ficoval, hogy azért a pozíciók ne alakuljanak át annyira, és mondjuk én azt látom leginkább, hogy a SNS próbált ebből hasznot húzni.
Hát nem sikerült.
Nem sikerült neki, ugyanúgy az, mert pedig eléggé kommunikációsan elhibázta. Tehát visszatérve a kérdésedre, én azt gondolom, hogy a Lász nagy próbatétel előtt van, mert ez a végső döntés azzal kapcsolatban, hogy lesz egyáltalán a következő választás, még olyan Lász, amely
kormányzó... Tehát a párt léte a tét
tulajdonképpen. Lesz az, hogy kormányzó pozícióba tudnak eljutni, vagy egyszerűen a pártnak a legismertebb politikusai átalakulnak Smeressé, vagy visszaalakulnak Smeressé, vagy esetleg máshol keresnek a lehetőséget.
Szalad az időnk. Azt tényként kezelhetjük, hogy lesz kormány átalakítás. Igen. Tudunk-e valamilyen jóslatokba bocsátkozni annak kapcsán, hogy mely tárcák cserélhetnek gazdát? Van erre nézve valamilyen meglátás?
Én gondolkodtam ezen, egyelőre nem látom, de nyilvánvalóan, hogy Huliakéknek egy olyan tárca kell, ahol viszonylag túl sokat azért nem kell a nyilvánosság előtt szerepelniük, de azért jelentős pénzmennyiség folyik át a tárcán, tehát ebben kell gondolkodni, hogy mindenki összerakhatja, hogy ez melyik lesz. Nyilvánvalóan Utaj Estok nem fogja belügyi tárcát átadni, arra se látok nagyon esélyt, hogy mondjuk a gazdasági tárcát cserélnék el. Nem tudom. Egyedül azt tudom elképzelni, hogy lehet, hogy több embert akarnak már Huliakék valahova bejuttatni, és akkor lehetne minisztérium,
vagy akár államtitkári szinten.
Több államtitkári pozíciót akarnak, mert négyen vannak, és nyilvánvalóan mindenkinek kell egy kis pénz, hisz már...
De a négynek az a jelentősége, ha levonjuk a 79-ből a négyet, éppen 75, és akkor már nincs meg a koalíciós többség. Ez valóban erősíti a tárgyalási pozíciójukat.
De elég egyet megvenni.
Diplomatikusan fogalmazunk. Persze, természetesen. Lépjünk is tovább, ugyanis Donald Trump beiktatása óta felgyorsultak szintén az események a nagyvilágban. A legtöbb hír a vámháború, vagy körvonalazódó vámháború kapcsán hallatszódik. Mexikóval és Kanadával szemben elhalasztották a vámok bevezetését, azt hiszem egy hónapot mondott az amerikai adminisztráció. Ellenben Kínával szemben már érvénybe léptek a vámok, és pedzegetik, hogy az Európai Unióval szemben is lesznek amerikai vámszigorítások. Hogyan látod, ez a kereskedelmi háború hova vezethet, milyen gazdasági következményei lehetnek, és milyen pozíciója lehet Európának ebben a helyzetben?
Hát én egyértelműen negatívan látom ezt Európa viszonylatában. Teljesen egyértelmű, hogy Amerika...
Akkor is, ha a szakértők egy része azt mondja, hogy ez inkább ágazati probléma, tehát nem általános problémát jelentene, tehát drámai gazdasági visszaeséssel azért nem számolnak.
Nem azzal számolok most, hogy hirtelen Európa gazdasága meg fog inogni, de az, hogy mondjuk az olyan kis tagállamok számára, mint Szlovákia vagy Magyarország, ez nem lesz teljesen kedvező, bár ugye Magyarország megint egy külön helyzetben van, mivel ott a Orbán Viktor és Trump közötti kapcsolat az más, és ugye itt is vannak arról szó, hogy mi lesz ebből, és hogy hogyan fogja ezt Magyarországot kikerülni, vagy éppen hogyan sem. Tehát én azt gondolom, hogy a kis állam...
Várható ilyen módon külön megállapodás?
Volt erről szó, de hát akkor fogjuk ezt...
Várjuk meg a végét.
Várjuk meg a végét. Én azt gondolom, hogy Magyarország azért nem lesz ennek akkora vesztese, mint azt mondjuk a baloldali média szeretné elhitetni, legalábbis Magyarországon. Ugye, ami az európai gazdaság számára kulcsfontosságú, az mondjuk az autógyártás, vagy az, hogy mennyire tudnak az autók kijutni Európából. Kérdés az, hogy például mennyire lesz egy olyan... ellenreakció akár ipari szinten Európa részéről Amerika felé, amely ezt kompenzálnak.
Tegyük hozzá, hogy ezt Amerika is megérzi, hiszen ők azok, akik tőlünk vásárolnak, és ezt gyakran föl is rója Trump, hogy éppen Amerika veszít ezen a kereskedelmi cserén, mert hiszen jóval kevesebb európai vásárló jelenik meg az amerikai piacon. Tehát nyilván, hogyha ez egyensúlyba kerülne, akkor...
Jó, de gondoljuk bele azt, hogy most Kínára kivetnek vámot, Európára kivetnek vámot, akkor mi az autó, amerikai autógyártás most hirtelen föl fog lendülni, most csak autóiparról beszélünk, mert nem, vagy drágább lesz innen bevinni gépkocsikat, de hogy az összességében lássuk a helyzetet, Európa nincs jó kondícióban, látjuk, hogy politikailag mi zajlik Európában, tehát most itt játsszuk azt, hogy liberálisak vagyunk, miközben az emberek nagy része egyre radikálisabb megoldásokat kíván, hisz látja, hogy elszegényedés van, a migrációs problémát nem sikerült megoldani, ahogy sok minden más sem sikerült megoldani.
Tehát egy politikai átrendeződés előtt vagyunk, van egy németországi előrzott választás néhány héten belül.
És ha megtörténik az, hogy Amerika jobban fog nyomni Európára, akkor ezek a feszültségek még inkább kifognak.
Mármint, hogy gazdasági nyomást.
Nem csak gazdasági, hanem a politikai lexis. Amit Trump csinál, az nem csak egy gazdasági nyomás, hisz az orosz-ukrán háború is egyértelműen fogalmaz, ugye békét akar. Az, amit mondjuk európai szeretne, csak az európai politikusok egy jelentős része nem merik kimondani, vagy éppen ez nem illik bele a mainstreambe.
Itt álljunk meg egy pillanatra, mert ugye az orosz-ukrán háború kapcsán most már olyan híreket hallani, maga Trump is erről beszélt, hogy ígéretes, talán ezt a jelzőt használta, tárgyalások zajlanak. Mit gondolsz, mi van most a háttérben? Mi lehet az a megállapodás, amivel Kijevet és Moszkvát kompromisszumra lehet bírni, hiszen muszáj, hogy kompromisszumot kössenek. Kijev nem tudja visszaszerezni minden területét, ez katonailag a helyzetéből adódóan reménytelen vállalkozás lenne, és nyilván Moszkvát is rá kell bírni arra, hogy valamilyen megegyezést találjon, ami kölcsönösen elfogadható. Mi lehet ez a kölcsönös megegyezés?
Ha nagyon lehet akarom egyszerűsíteni, akkor azt mondanám, hogy mivel Amerikában a csapot elzárták, így mindenkinek az az érdeke, hogy a helyzet ne romoljon, és Ukrajna teljesen egyértelműen látja, hogy a helyzet csak romolhat, Oroszországnak pedig szerintem most már nem érdeke, hogy ezt
föntartsa. Abban teljesen biztos vagy, hogy az Egyesült Államok nem érdekelt abban, hogy Oroszország ne győztesként kerüljön ki ebből a konfliktusból?
Nyilvánvalóan nem lesz ez annyira egyszerű.
Tehát változott-e Trump hivatalba lépésével az amerikai érdek?
Arról beszélt, hogy elindulhat egy béke felé tartó folyamat. Nyilvánvalóan 2025-ben még nem fogunk ott tartani, hogy minden teljesen rendben lesz, és nem fognak harcok zajlani, én ezt nem tartom.
Hát attól tartok, hogy évekig nem tartunk ott, de egy tűzszünet viszont reális közelségbe
kerül. Tűzszünet, amiben még nem mondja ki a győztes, az oroszok maguk a győztesnek fogják hirdetni, az ukránok pedig azt fogják mondani, hogy most éppen olyan helyzetben vagyunk, hogy majd kiderül, mi lesz, és akkor ez el fog tartani néhány évig, aztán valamit majd újraépítenek, amiből több ország vagy több vállalat is meggazdagszik. Az oroszok ugye el lesznek ezzel a helyzettel, Amerika azt fogja kommunikálni, hogy Oroszország nem győzött, ennek ellenére mindenki azt fogja érezni, hogy oroszok nyertek, tehát ismét egy ilyen kommunikációs csata lesz, és Látjuk azt, hogy Amerika már nem ott tart, ahol 20-30 évvel ezelőtt. Ezt mindenki abból is érezhette, hogy a választási kampányban milyen kommunikációs háború zajlott, de el kell hitetni, hogy ismét oda tudnak jutni. Európában ezt már meg se próbálják elhitetni, hogy Európa a világ élvonalához tartozna. Egyszerűen azt érezhetjük, hogy Ázsia elment mellettünk, és sajnos a kommunikáció itt csak arról zajlik, hogy elhitessenek velünk olyan dolgokat, amelyek egyszerűen az emberek jelentős részét nem érdeklik. Sajnos, vagy kevésbé sajnos, hogy ez Szlovákiában is erősödik.
Az biztos, hogy Szlovákiában is megérkeztek a világtendenciák, látjuk azt a blokkosodást, tömbösödést, ami a szlovákiai politikát is jellemzi, és az is biztos, hogy a gazdasági átalakulás is majd okot ad még a következő hetekben, hónapokban, hogy erről beszélgessünk a kollégáinkkal. De most megköszönöm nézőink figyelmét, önök a Nagyítót látták, Kollég Zsoltot és Rajkovics Pétert. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!